Füles bagolyolvasó. Móricz Zsigmond, Karak szultán. Aladdin szultánnak a fia volt Karakin szultán, akit röviden csak Karak szultánnak nevez a történelem. Aladdin szultán csodálatos uralkodó volt, a legnagyobb szélhámos, aki a semmiből csinálta a semmit, de olyan nagy füsttel, hogy, aki messziről látta, azt hitte, hogy itt valamiből valami történik. Mikor átvette az országát, amelyet feleségével kapott hozományba, az olyan koldus ország volt, hogy a kenyérnek még a nevét sem ismerte. Aladdin szultán hozzáfogott üzleteket csinálni 50 évi uralkodása alatt, miközben az egész világot felizgatta, felforgatta és ámulatba ejtette, sikerült odáig vinnie a közgazdasági állapotokat, hogy népe a világ minden fényűzését megismerte, látásból, de kenyere még akkor sem volt. Aladdin szultánnak a felesége egy kis gnómszerű nő volt, aki hogy rútságát leplezze, a világ minden drágaságát magára szedte volna. Volt már ruhája, amelyen 10 000 szemkeleti gyöngy volt felvarva. Volt, amely tiszta szín aranyszálból volt szőve és olyan merev volt, mint egy koporsó. Volt olyan ruhája, amelynek sejem pókhálóból szőtt csipkéin szép fiatal nőknek egész légiói vakultak meg, amíg készítették. De olyan ruhája nem volt, amelyet ő maga készített volna. Mindent az ura hordott össze neki. Aladdin szultán az egész világot felhajszolta és a felesége ezt az egész világot kevésnek érezte arra, hogy haszontalan kis testét felékesítse vele, ezért soha nem mozdult ki hazulról s mivel otthon nem tudott mit csinálni, ölbetett kézzel ült és mesélt a fiainak olyan csodálatos önhittséggel, olyan csodálatos kápráztatással és olyan csodálatos jövőt jövendőlve, hogy ezek meg voltak győződve, hogy a világon ők a legjelesebbek, legkiválóbbak s a legnagyobb dicsőségre születettek. Karakin volt az első szülött s legközelebb az anyjához, a legjobban eltelítve ennek a fogalmaitól és meséjétől, állandó kábulatban élt és nem vette észre, hogy a népnek nincs kenyere. Nem is lehetett a népnek kenyere és a szultánné drágaságai sem voltak maradandók, mert mint a nyavaja törős, titkolták bár, de állandó nyomorban tartotta az országot a csunguszkor. Bizonytalan időkben lejöttek a fekete hegyekből a sárga csunguzok, egy igen kegyetlen és alávaló faj, amely elözönlötte az országot és kifosztotta. Elvitte az egész termést és elvitt minden értéket, ami csak volt. Még a királyné kincstárát sem kímélték, csak ezt tette mégis elviselhetővé a nép számára a nyomort. Aladdin azonban sohasem esett kétségbe a csunguzok rablásán, nyakába vette a világot s egy-kettőre megint megrakott tevékkel jött meg keletről mesés országokból, akiknek úgy látszik, ő volt a csunguza. Így a királyné kincstára újra meg újra megújult, hogy egy idő múlva ismét tovább vándoroljon. Ő sem esett kétségbe a dolgon, ha üres volt a palota, olyankor még ragyogóbb mesékkel tartotta a gyerekeit, akikkel a mahiján folyton a holnapot etette. Egyszer, egy ilyen révületben, mikor az anya a legújabb meséjétől fölizgatva, szivárványosan káprázó szemmel lovagolt ki a fiatal Karakin, messze elkószált a virágos réten túl, a kerekerdőn túl, a hegyek aljáig. Bányászok hordták ott ki a hegyet, ezren meg ezren talicskázták ki az aranyföldet, mások malomban őröltek, vízkallón mosták, egész országra való csodálatos néptömeg sürgött forgott ott. Karakin megállott és nézte a pompás sürvítést, az egyetlen üzemet az országban. Ide gyakran eljött s néha szóba állott a munkásokkal, akiktől azt kérdezte, hogy fegyvernek való vasat nem találnak-e. Ott állott a domboldalán egy fiatal leány, a nap felé nézett, ernyőt csinálva kecsesen szép tenyeréből. A lányon nem volt semmi ruha, csak a derékövező kendő, az is régi és foszladozós a lábain erős bőrből varrott papucs. A haja fel volt tűzve magasra s fiatal cirea virágok voltak beleszúrva, melyeknek gyönyörű kék és lila szirmai, mint egy mély tűzű diadém ragyogtak fölötte. A teste olyan csodálatos szép volt, hogy a fiatal Karakin tágra nyitotta a szemét és beitta a szépségét, mint a tükör a képet. Jó reggel, mondta a leány és elmosolyodott. Az ajkai finomak voltak és csodás íves vonalúak, egy mosolyának villanásában több áj volt, mint a természet legnagyszerűbb panorámájában s Karakin megszédült előtte, ahogy nő előtt még soha. Karakin vagyok, mondta, a szultánotok fia. Már mondta, szólt a lány s elefántcsont színű arca egy kevés piros színt kapott. Karakin megütődve és kábultan nézett rá. Nem emlékezett, hogy valaha látta volna a lányt, de úgy rémlett, mintha a világ teremtése óta mindig ismerné. Szégyelte magát előtte és pirult, és gyönyörrel leste a lányistennői szépségének minden villanását. Mit nézel? Kérdezte a leánytól. Nézem, hogy sokára lesz-e még este. Miért? Mert még sok szitát kell addig keresztül mosni, szólt a lány és nevetett. Oly vidáman nevetett, oly üdén, hogy Karakin megfigyelte, hogy a virágok is vele nevettek s a kis kacagását még neztelenebb csengés kísérte. A lány különben nem törődött tovább vele, elfordult, elszaladt, s Karakin látta, hogy az aranymosó szitáknál dalolva és boldog vidámsággal dolgozott. Röstelt sokáig ott állani, mert már is nézték, s valami gyöngét szemérem fogta el. Nem akarta hírbe hozni a lányt. Elvágtatott hát, de folyton szeme előtt volt a pillanatképe, mikor az aranymosó lány ott állott a virágos domboldalon, s kissé összehúzott barna szemeivel nézett. S hiába mondja, nem a lemenő napot nézte, hanem őt. Ahogy hazaért, a ház szomorú volt és csöndes. Az anyját a hálóházában találta, amelynek most igen pompás bútorzata volt. Már régen voltak itt a csungúzok. A cédrusból faragott ágyoszlopaira gyöngycsorok voltak fűzve, amelyek lecsüngöttek, mint a folyondár, a paplan sejme sárgább volt a színaranynál, s a vánkosok fehér sejme fehérebb a napfényen fehérlő felhőknél. Csak az anya arca volt barna és ráncos és torz. Hol voltál oly soká? Mondta, s összeszorította széles száját. Karakin kimerett szemmel és csodálkozva nézett az anyjára, még sohasem vette észre a rúdságát. Beteg vagyok, szólt a királyné. Apád mindig gonosz volt hozzám, mindig magamra hagyott. Csak a vagyonomért vett el, mert tevehajcsár volt, s ma is az volna. Én sem szerettem soha, de hozzáadott az anyám, mert az is olyan üzletcsináló volt, mint ez. Azt akarom, hogy itt ülj mellettem, mert te vagy az én jó fiam, aki hozzám mindenben hasonlít. Szeretettel nézett a fiára, az egyetlen lényre, akit szeretni tudott. Ennek a szögletes, sovány arcán, vastag szemöldökén, alacsony széles homlokán, kisébe nyomott törpe orráns kevés bajusz pihe alatt nyíltan, pirosan virító nagy száján legeltette a szemét. Ha fiának fiatal arcát nézte, elfelejtette a saját kiaszalt, ijesztő múmia arcát, amely örökké elégedetlenségtől, haragtól, gyűlölettől volt fölszántva, s úgy megszokta ezeket a vonásokat, hogy még a fiára sem tudott derülten nézni. Karakin mosolyogva ült az anyja mellett, szürke szemei, az egyetlen, amik nem az anyáé volt az arcán, ellágyultak, messze néztek, s egyre az aranymosó bányászlányt látta, ahogy elszaladt a szitákhoz és a foszladozó derékkendő alatt játszottak testének letakart vonalai. Másnap, harmadnap s minden nap kilovagolt. Mindig későbben jött haza, s egyáltalán nem is gondolt arra, hogy az anyja a betegágyon milyen epedve és ingerülten várja, hanem csak azt kergette haza, hogy az aranymosó lány nagyanyja kiment megnézni a csillagok állását. Szeretett volna örökre ott ülni a lány mellett, s az egyszálacska kanóc világánál nézni végtelenig a csodálatos titkot, amely a lány arcába volt rejtve. Ki fog te rád vigyázni, ha én igazán nagy beteg leszek? Szól ingerülten a beteg királyné. Ki fogja a háztartásomat rendben tartani? Soha nem találkoztam nővel, aki hozzám illő lett volna. Én ismerek egyet, mondta mohón Karakin, az olyan tökéletes, anyám, hogy csak te hasonlítasz hozzá. S valóban úgy tűnt föl neki, hogy az aranymosó lány és az öreg királyné, valahogyan, rejtve, de csodálatos képen hasonlítanak egymáshoz. Kell is, hogy hasonlítsanak, mert mind a ketten ugyanazt a rendkívüli és végzetes hatást gyakorolják rá. Az öreg királyné végképp megrémülve hallgatta a fiát. De ez olyan ékesen szóló volt, oly gazdag fantáziájú, ahogy csak a mesemondó királyné fia lehetett. S olyannak festette a lány alázatosságát, jó szívűségét, mártír egyszerűségét, amilyenre csak várhatott anya valaha, a nagy vetélkedésben a fia szíve fölött, s az öreg királyné meghagyta győzni magát. Elzárva a világtól, rablott s elrablandó sejmei, kincsei és ékes álmai közé, sohasem volt igazi képe a világról, mindent a szerint látott, ahogy éppen beleillett abban a pillanatban lobogó mese képzeletébe. Karakin elvitte a menyasszonyát az anya betegágyához. A két nő egymásra nézett és megismerte egymást. Mintha két ellenkező pólus csókolózott volna össze, nem összefortak, szétrobbantak s fagyosan éreztek egymásról. De Karakin boldog szíve két ház lámpása lett. Előzönlötte, elkápráztatta és elhallgattatta a két nő ösztönét. Mind a kettő kész volt szemet hunyni, mindenik remegve féltette a kincsét, amely veszendőben volt. Az esküvőre megjött Aladin szultán is. Keletről, mint szokott, megrakott számtalan tevével. Szokott bőkezűségével el akarta halmozni a leendő mennyét adományokkal és fiát Susdar szultánjává készült tenni. De a felesége összehúzta torz és gyűlölködő arcát és magának foglalta le a kincseket és többi fiainak a gazdag susdarcsa helyett csak a kicsiny, kopár és hasznavehetetlen Damaszkus szultánjává hagyta megtenni a kirepülő fiát. Soha nagyobb nyomorban szultána nem kezdte az életét, mint a Karakin felesége. De az aranymosó leány hozzá volt szokva a nyomorhoz. Szerelmes urának szerelemmel pótolt minden bőséget és fényűzést és a szigorú, de biztos élethez szokott kispolgári nő erélyes eszével kisdett királyságuk sorsának biztosításához fogott rögtön. Fiam, mondta az urának, akinek színes ködök gomolyogtak a lelkében, Nem az a fontos, hogy ma hogy élünk, hanem az, ha eljönnek a csungúzok, helyt tudjunk nekik állani. Azért siess, szeress sereget és jól szerelt fel őket mindenféle fegyverrel. A szerelmes Karakin, hogy a feleségének kedvére tegyen, katonákat szedett össze. Szép szálas katonákat talált a tamaskusi pásztorok között. De fegyver drága pénzen kellett vásárolni. Ezért mindenféle dolgokat talált ki, hogy pénzt szerezzen. Vadászott katonáival savatbőröket pénzen eladta, méheket tenyésztett, marhát és más egyebet s mindent pénzített. Az első téli forduló ünnepére már 100 darab kitűnően fölszerelt testőre volt, akikkel minden nap gyakorlatozott. Így éltek ők boldogan és megelégedetten, s mikor az első gyereküket várták, borzalmas hír verte fel egy éjjel ábrándozó álmukból. Itt vannak a csungúzok, kiáltotta egy hírnök. Mikor eljöttem, akkor feszegették a királyné kincses kamaráját. A fiatal királyné nagyon megrémült. Siess szívem, siess, mondta az urának, aki éppen sisakját, páncélját kapkodta elő. Siess és vidd magaddal mind a 100 katonánkat. S úgy remegett, úgy féltette az öregeket s az anyaországot, egész szívvel lázban és rémületben volt értük. Másnap megjött az ura egyedül. Győzelem, kiáltotta, győzelem, éppen a kellő pillanatban érkeztem. A vadcsungúzok már a borokat itták és a pecsenyéktől el voltak nehezedve, mikor rajtuk csaptunk. Úgy, hogy könnyűszerrel diadalmaskodtunk rajtuk. 1000 emberüket levágtunk, sokat elfogtunk, sokat megszalasztottunk, csak 50 emberünkbe került. De hol van a másik 50 emberünk? Azt ott hagytam őrizni a palotát, mert az anyám szegény, félt, hogyha még egyszer visszajönnének. Mit, az én 50 katonámat? Akiket én koplaltam meg, én vontam el a számtól, a testemtől. Az én keservesen kinélkülözött, félretett 50 katonámat. Nem elég, hogy 50 elesett, még a másik 50-re is rátették a kezüket? Na hát, ez már az orcátlanság ne továbbja, a vén múmia még az is kell neki, mindent lenyel, mindent be tud falni, egész életében nem produkál 10 felszerelt lovas katonát. Mit 10-et? Egyet sem, az ura összezsarolja neki a világot, magára hagatná a csillagokat, arra a ronda görbe testére. De szívem, szólt jövve, sápadozva Karakin szultán, csak holnap haza ne jöjjön az én 50 katonám, majd megmutatom én, az én 50 katonámat nem fogja a többi mellé tenni a vén bestia. Karakin szultán lóra pattant és hazavágtatott. El volt határozva, hogy az 50 katonát visszahozza, a feleségének a fejéhez vágja, s azzal elmegy bújdosni a világba. De az anyja szemében könnyet talált, hálás és boldog könnyet s nem merte szóba sem hozni a dolgot. Csak mikor már nem tudta tovább tolni a hazatérést, akkor pendítette meg gyáván, félve az 50 katonát. Csak még egy napig, édes jó fiam, csak egy hét napig. Míg elmúlik a szívszorulásom, látod, öregszem, nem bírom már úgy a csungúz veszedelmet. Karakin szultánnak égett az arca, mikor a felesége szeme elé került. Csak egy-két napig, motyogta gyáván, igen azt leshetett, hogy az kiadjon a kezéből valamit, amit megmarkolt. Hallatlan, küldött nekem valamit, abból, amit az én katonáim megmentettek. Ha elvitték volna a csungúzok, úgy is jó volna, ugye? De hogy megvan, eszébe sem jut, hogy nekem adjon belőle. Vén, utálatos boszorkány, az egész fajtájával. Ami rám süllyesse el, Karakin szultán felordított, hogy engem süllyessen el. Hogy én dögöljek meg, a felesége oda ment hozzá. Puha és keskeny kis kezét rátette az ura homlokára, amitől annak rögtön leszállott a vérrohama. Édes, édes kis bolondom, maga az egyetlen jó. Majd lesz nekünk még katonánk elég, majd koplalok tovább és még jobban, hogy az anyának máskor is legyen mire számítani. Karakin szultán a fogát csikorgatta. Belátta, hogy a feleségének igaza van, de ez olyan borzasztó volt, hogy inkább szeretett volna meghalni, mint így élni. Most már gyorsabban ment a hadseregszervezés, mert tudták a módját. Egy-két hónapra már ismét megvolt a 100 katonás testőrség. Persze, hogy az 50 katona sose került többet vissza. Később hallották, hogy bevitték őket az aranybányába, amely kizárólag az öreg királyné személye számára dolgozott. Mikor már elég katonájuk volt, a fiatal királyné így szólt az urához, ez a mi országunk igen kicsiny. Én azt akarom, hogy megnőjön. Karakinnak villámfény gyúlt a fejében. Egyszerre látta, hogy itt az idő, hogy az anya mesés álmait megvalósítsa. A szomszéd Senderország szép és tágas és semmi katonasága, mint otthon. S mosolygott, a feleségére lesett. Most ő maga heccelte az öregek ellen. Édes kis drágaságom, mondta a szépséges szép fiatalasszony, akinek most sem volt több ruhája, mint aranymosó lány korában, csak hogy a derékkendője indiai sejem volt, s a magasra tűzött hajában valódi aranydiadém s elég szép rubintok voltak, a lábán is csinos, ékszerekkel díszes szatyán. Az ura ugyan folyvást biztatta, hogy öltözzön fel tetőtől talpig. De a fiatalasszony túlságosan is finom ízlésű volt, ha már nem vehetett magára országokat érő drágaságokat, beérte egy-két igazán becses darabbal, a többit pótolt a sejmes bőrének és ruganyos testének szépségével. Tudja, hogy nekem vagy minden kell, vagy semmi, mondta, a világot megvető gőggel. Karakin szultán mély megilletődéssel merült magába eszóra. Azért nem akartam ezt sem, kiáltott az asszony szilaj keserűséggel és testének erősen uralkodni kezdő elváltozó formájára intett. Karakin fölnézett rá, le volt sújtva az emberi nagyravágyás személyi önzésének ettől a határtalanságától s egyben a végletekig nőtt benne a bőszvágy, hogy feleségének megszerezze a MINDENT. Senderország elfoglalása könnyű szerrel ment, egy csapásra meg volt s valami rendkívüli és szokatlan eredménnyel járt. Mintha megérett volna a világ arra, hogy jöjjön valaki és meghódítsa. A katonátlan hosszú béke, az elpuhulás rest nyugalma töltötte be a világot s a tamaskusi kisdedsereg szinte örömújjongást keltett a népekben, amelyek már éppen torkig voltak az unalmas élettel. Karakin szultán 1000 katonát toborzott a senderiek közül, mesterüknek beosztotta a maga 100 katonáját s megindult életének diadalmas útjára. Talán mint az Isten küldötte, győzte volna meg az egész világot, de a felesége, aki tisztán látta és értette a senderi győzelem könnyűségét, s most anyaságának titkos és félelmes remegésében élt, nem eresztette el egy napra sem maga mellől. Az asszony, aki annyira áhította a vagyont s a gazdagságot, még 100-szorta jobban a szerelmes urát. Karakin, aki belekóstolt a sikerbe, forrongó vérrel és vágyakozó lázzal ölelte reggeltől estig az asszonyát. Gondolatai folyton a katonái között voltak, akiknek minden dolgáról jelentést vett és minden szükségükről maga gondoskodott. Reménykedve várta a gyereket, akinek jöttében ő volt egyedül felelős ezért 10-szeres gyöngétségre érezte magát kötelezve a szultánájával szemben, de most várta a gyereket, mint kis segítőtársat. Aztán megjött a fiú, s nem változott semmi, csak még súlyosbodott. Soha szultán úgy be nem volt fogva a hárem illatos, bódító és pillanatokat élvező boldog életébe, mint Karakin. Már egy-egy órára is alig ment ki, s azért annál nagyobb agy munkát produkált, hogy kis seregének dolgát rendben tartsa. És híre ment varázstudományának. A híres láthatatlan szultán lett, aki varázsköpenyében mindenütt jelen van. És minden sikerült neki. Mivel pedig, vezér nélkül, igazán távoli kalandra nem bocsáthatta seregét, a megszerzett országokat egységesítette, egy tömbbé forrasztani igyekezett s azzal a meleg és nagy tervvel foglalkozott, hogy fiára egy hatalmas és boldog országot hagyjon. Így éltek boldogan és csöndben, szerelmeskedve, mit sem téve, mégis gazdagodva. Karakin meghízott, megszépült, az asszony a boldogságtól natkozott. Idegenek és ismerősök irigyen néztek reájuk, irigyelték a boldogságot, amit a fiatal szultána egyáltalán nem titkolt. De köztük néha rettenetes viharok dúltak. Az asszony, hatalmának teljességében egyre zsarnokibb lett. Minden szeszélyének engedett, mindent megéreztetett az urával, csak azért is, hogy az egész világ által elkapatott férfit lábbal tiporja. Karakin szultán olykor elgondolta magában a ma régi Herkulesnek sorsát, aki így vergődött valaha boldogigában, duzzadó erejétől és sors fölötti tetvágyától gyötörve. De ő büszkén érezte, hogy igaz feleségét nem hasonlítja össze a makély leányjal s minden férfi erejét összeszedte, hogy lebírja magát. S, ha kedves volt az asszony, kimondhatatlan volt. Bájos és gazdag, kincsel fölmérhetetlen édességű, komoly és becses, tanácsban páratlan, ítéletben rendíthetetlen. Soha nem hízelgő, soha meg nem vető, urának dolgait az igazságos sors döntésével fölérő szemmel mérő. De ha vére, vágya, unalma, fáradtsága, irítsége, elégedetlensége fölriadt, irtóztató volt és rémítő. Bájos volt, mikor éjjeli álmait heccelő és kegyetlen kedvvel mesélte el férfiakról, akik nem az ura voltak. S megrémítő, mikor könyörtelen bosszú vágyának követelt kielégítést. 3 év telt el, ki nem mozdulva a háremből, oly változatosan, hogy nem volt két egyforma órája. Nagy fiokkal játszadoztak, mint a heverő macskák, mikor vendég érkezett a 3. év derekán. Az öreg szultána jött, az anyós. Karakin rettegve ment elébe, feleségétől reszketett, hogy fogja fogadni az anyját. Az öregekről sűrűn tudtak, bár nem érintkeztek velük. A megvénült Aladin már nem bírta úgy, mint régen. Az üzletei egyre kisebbek lettek s végre teljesen a csungúzok markába került. Ezek ugyanis nem merték többé nyíltan megtámadni az Aladin országát, félve a hírhett Karakin bosszújától atyáért. De alattomban állandóan adóért, váltságdíjért zaklatták az öreg királynét, mihelyt a férje kihúzta otthonról a lábát. Így aztán még rosszabb volt. Minden oda lett. Karakinnak örökké vértódulása volt, ha ezekről hallott. Szeretett volna egy nagy és kemény háborút indítani a csungúzok ellen, skírtani az alattomos sárgák egész hajtáját. De a felesége előtt meg sem pendíthette. Nem elég? Kiáltott az asszony, hogy a hírneved árnyékában nyugodtan élhetnének. Ki tehet róla, ha még azt sem tudják felhasználni. Az a vén az oka mindennek. Soha sem volt semmije, nem is lesz. Most aztán Karakin tőle telhető hidegen és gyorsan szájat s kezet csókolva az anyjának, bevezette őt a feleségéhez. Azt hitte, az asszony az alatt felöltözött az öreg királyné tiszteletére, mert úgy gondolta, hozzáillene bosszújához, hogy megmutassa neki, hogy most ő van fönn a csúcson, közel a naphoz. Mennyire csodálkozott, mikor úgy találta a feleségét az iménti házias mezítelenségében, az egyszerű agyonmosott kék derékkendővel, az apró rongyolódó fehér sejem papucsokkal és a hétköznapi ezüst hajkoronával. A kisgyerekkel játszott s az öreg asszonyt fesztelenül és szeretettel csókolta szájon. Eljöttem már a kisunokámat megnézni, mondta az öreg királyné élénken és tőle telhetően vidáman. Lehajlott a gyerekhez, le is guggolt hozzá, mint az öreg gombaszedő arabnők, akik fél életüket guggolva töltik. A gyerek tapsikolt a nagyanyának és csöppet sem félt tőle. Karakin olyan boldog volt, amilyen soha. A két asszonyát látta, életének két asszonyát. Együtt, egymás mellett, egymáshoz szólva és meleg egyetértésben. Úgy megittasodott, úgy megszilajodott tőle, olyan víglett s olyan beszédes. És hallotta anyja sajátságos, mellékzöngékkel teli félszeg hangját, s hallotta hozzá a felesége édes, csengő, kisded, komoly csevegését. Figyelte az anya furcsa mondásait, szinte már elfelejtett nagy mondásait, egyel zárkózott lélek különösségeit, amelyekből már úgy ki kellett ábrándulnia, szinte önmagát elfelejtenie a felesége reális, ember és életismerő világ felfogása mellett. S most a fiatal asszony sohasem szól ellent a másiknak. A mámor valami párája szállotta meg. Végre boldog volt, osztatlanul, zavartalanul, hiánytalanul. És ragyogott, szikrázott és ömlött belőle a szív. Ez az este, ez az éjszaka, amit szinte keresztül csevegtek, élete koronája volt. Sütött róla a boldogság és mikor boldog kisdett szerelmeskedésük szikrázását látta az anyja fölkiáltott. Boldog Allah, milyen szépen élhetnek ezek. Elhallgattak. Az öreg királyné még ennyit mondott. Én hozzám mindig rossz volt az uram. Karakin, aki már megtanulta a feleségétől, hogy az olyan asszonyhoz rossz az ura, aki semmit sem gyűjt és nem takarékoskodik, meg akarta ezt mondani, szemébe vágni az öreg asszonynak a felesége kedvéért, de csak azt mondta, rossz én kedvesnek, vidámnak és jónak is ismertem. Ej, mindig rossz volt, goromba, kegyetlen, még ha beteg voltam is, Karakinnak fájt a szíve az apja sorsáért. Másnap őszinte délig el volt foglalva, akkor együtt ebédeltek. Mikor a finom érett banánt hozták, az öreg asszony egy nyers és alig érett zöld darabot vett le. Én így szeretem, mondta, én is, mondta Karakin. Dehogy, szólt a felesége, aki csak a túlérettet szerette s a kedveért az ura évek óta nem evett a olyan éretlent, betegségszerzőt. De igen szívecském, nevetett ártatlanul Karakin, s felújult benne gyermekkorának ismertje, a szinte ropogós banán ízére. Az asszony nem szólt, de mindnyájukban valami rossz és mély és kellemetlen érzés maradt. Karakin az anyja szavait, mondásait röstelni kezdette, elhallgatni, bírálni. Éretlenek voltak, mint a zöld banán, de furcsák. Mikor a nap alkonyodni kezdett, az öreg királyné készült. Hiába tartóztatták, kijelentette, ridegen és ellenmondást nem tűrve a menye szavára, hogy ő csak is az éjjeli utazást szereti, ide is éjjel jött, hogy a hordókasban igen jól tud aludni. Ez is olyan vadság volt, mint az egész élete. Ráhagyták. Karakin örült, hogy elmegy, okos és tapintatos dolognak érezte. Ha még egy napot itt töltene, már baj lenne. Mikor utána nézett az anyjának, akit a rabszolgák a vállukra szíjazott hordókasban vittek s, aki szöges korbácsával kedvesen intett még vissza neki, fölment a feleségéhez, aki a házereszéből nézett az öreg királyné után és kendővel intett feléje. Nem szólottak egy szót sem egymáshoz. Végre már nem látszott a kis karaván, eltűntek a lovasok is, akiket Karakin díszkíséretül az anyja mellé adott, az öt fák erdejében. A fiatal asszony bement és lefeküdt a sejemfűvel tömött alacsony pamlagra. Karakin megállott felette. Kereste a szót, mit mondjon. Szívecském, jelentésemet vett szívesen a mai tanácsunkról, mondta kissé édeskésen és szertartásosan, bár nem volt ez szokása. Magával nem beszélek többet, csattant fel az asszony. Velem, s a vér meghűlt Karakinban. A haditanács nagy dolgot. Folytatta mégis kényszeredetten. Pláne ilyesmiről, mondta az asszony. Ilyesmi. Az asszony arca merev volt, mint a márvány és fakó, mint a düh. Karakin kői merevséggel bámult rá. A szívéből a vér, mint egy vadszökőkút tört fel. Föl se löntötte az egész agyát. Miért, mit tettem, s tisztán eszébe jutott, hogy dicsőítette ma az ebéd előtt az anyja szemébe a felesége érdemét. Mindent ráruházott ő csinálta, ami itt van. Mindent neki köszönt s olyan hadvezérnek festette, aki minden vezéreknél különb volna. És már megint. Most volt a boldogság első napja és már megint. Mit vétettem? Az asszony elfordította a fejét, a mennyezet másik sarkába nézett, a faragott fasárkányra. Egy citromszínű kicsi almába harapott, amely korán érett sédes levű volt, ő hozatta messze nyugatról. Az anyám, morogta kérdezve, láttam, mondta az asszony és zöldes fény villant meg, gyűlölködő és szilajfény a szemében. Mit? Ha már itt van, már semmi se jó. Már mindennel elégedetlen. Oh! Hörgött fel Karakin szultán, a banán eszébe jutott, az éretlen banán, amit az anyja szája szerint szeretett sököllel iszonyúat vágott a homlokára, úgyhogy sárga fény lobbant föl előtte. Állat! Szólt hidegen az asszony. Ha én tenném, fájna, hogy döglött volna meg az úton, mikor idejött. Hörgött a szultán. Békét bontani, hogy jött életet rontani. Azzal megfordult. Hová megy? Nem szólt, ment. A szultána a lépcsőre utána ment. Parancsolóan kiáltotta. Szultán, hová megy? A hadhoz. Mikor jön vissza? Karakin szultán hallgatott. Nem mondja meg. Este. Visszanézett. Még egyszer látta a feleségét. Karcsú testének képét magával vitte, a zöld fodros kendővel a barna karcsú testét, a sápadt arci egységbe fuló büszke vonásait, a szúrós barna szemek világító lobbanását. A hadból este izent. Izent, mert féltette az asszonyát, izent, hogy megmentse egy rémes éjszaka gondjától talán csak ennyit. Dolgozom, kínlódom. Éjfélre visszajött a követe ezzel, reggelre várom. Soká nézte az idegesen metszett rovásokat a szögletes kis rovóboton, a parányi rózsafapálcán. Elővette a csákányát, a nyelére rót tötszót. Dolgozom, azután megyek, csókol Karak. Nevének utolsó két betűje nem fért rá. A csákány a célára kellett volna edzeni. Akkor elrendelte, hogy ezután a neve nem Karakin, hanem K-A-R-K-S-Z-U-L-T-A-N legyen. A Karak szultán nevét az E-U-T-A-N megtanulták. Ahogy Csingisz Kán jött keletről nyugatra, úgy haladt ő vissza nap kelet felé, egyre nagyobb tömegeket sodorva magával. Mikor egy-egy várost elfoglalt, mindig követett küldött a feleségének stárszekerekkel a kincseket. Megvettem Taszart, Egbatanát, Nemiromot. A követek egy ideig rendesen megjöttek. Aztán elmaradoztak, sok eltévedt szem elől, sok elbolyongott sút közben elhalt, úgy került kósza hír róla. Végre elmaradtak. Karak szultánnak csak rettenetes híre maradt, elegész Indiában, Kínában, a sárga tengerekig. Máig áll a nagy hő a mennyei birodalom határán, melyre föl van, jó lovas embernek való magasságban, róva. Én Karak szultán, tulajdonkezemmel idevéstem, hogy világ végéig megtudják, hogy megsarcoltam nagy birodalmat, vagy 100 tamaskusi legényemmel. 30 elefántot, 700 tevét rakattam meg csillagom, szultánámnak. Velem voltak vitézvezéreim, aki rovást tud és szót ért, máig olvashatja. Senki sem tudja, hová lett, hol halt el. S a szultánája, csillagja, szegény később szintén meghalt.